A mi segítségünk és ma esti csendességünk megáldása legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el helyünket és ma esti alkalmunkat, a 165. dicséretünket énekelve kezdjük. 165. dicséretünk, itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni.
Thank you.
Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Itt van Isten köztünk, hangzott az énekünk szava, de nem csak közöttünk van, hanem egyen-egyenként, mindannyiunk szívében, lelkében és életében is. Ő a mi vezetőnk, a tanítónk, aki megmutatja nekünk ebben a földi életben az igazán fontos dolgokat, aki megtanít bennünket az igazi értékekre. Ő az oltalmazónk, ő a támaszunk, akihez az életünk mélységeiben, a megpróbáltatásaiban tudunk fordulni. Ez az igazán csodálatos ajándék a mi számunkra, és ezért életünk minden napján méltó, hogy köszönetet mondjunk neked, kegyelmes Istenünk. Megköszönjük most azt is, hogy ennek a hétnek az estéjén különösképpen tanítasz bennünket, hiszen minden egyes ünnep, amelyre készülünk, arról beszél nekünk, hogy te valami nagy csodát vittél véghez ennek a világnak a történetében, mi érettünk emberekért. Ezen a mai estén is egy képpel szeretnénk készülni az előttünk álló ünneplésre. A te szent ígéd szavai nyomán szeretnénk a szívünket és a lelkünket még alkalmasabbá tenni arra, hogy befogadjuk majd az ünnep üzenetét. Kérünk, hogy valóban légy itt velünk. Jöjj közénk, áld meg ezt a mai csendességet, ami számunkra, és tedd alkalmassá a szívünket arra, hogy valóban befogadjuk és magunkkal vigyük ennek a mai estének az üzenetét. Így kérünk imádságunk meghallgatásáért, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Készítsük a lelkünket a mai este üzenetének a meghallgatására, elénekelve az 512. énekünknek az első versét. 512. énekünk első verse, szólj, szólj hozzám, Uram! Bibliaolvasó kalauzunk szerinti mai ige résznek három versét olvasom fel, a Máté evangéliuma 27. részéből a 22-től a 24-ig tartó verseket. Mondanékik Pilátus, mit cselekedjem hát Jézussal, akit Krisztusnak hívnak? Mindnyájan mondának, feszítessék meg! A helytartó pedig mondta, mert mi rosszat cselekedett, azok pedig még inkább kiáltoznak vala mondván, feszítessék meg. Pilátus pedig látván, hogy semmi sem használ, hanem még nagyobb háborúság támad, vizet vévén megmosák kezeit a sokaság előtt mondván, ártatlan vagyok ez igaz embernek vérétől, ti lássátok. Pilátus nevének a hallatán a legtöbb embernek azonnal ez a kép, amely a mai ige szakaszunkból is áll előttünk, most ez a kép jelenik meg a szemei előtt. A kezeit mosó római helytartónak a képe, Annak az embernek a képe, aki azt gondolta, hogy egy szertartással kivonhatja magát a Krisztus ügyből. Ő maga semmi bűnt nem talált Krisztusban. Ezért azt mondotta, hogy az ő szemében ártatlan ez az ember. De mivel nem volt elég erős ahhoz, hogy szembeszálljon azokkal az erőkkel, akik viszont mindenképpen Jézusnak a halálát kívánták, ezért nem tudott megállni a sarkán, és megmenteni Jézust mindattól, ami reá várt. Tett ugyan egy gyenge, egy bátortalan kísérletet, tudván azt, hogy az ünnepi alkalmakkor a helytartó egy foglyot mindig szabadon szokott bocsájtani, egy foglyot, akit az emberek kértek. És volt is a börtönben egy Barabás nevű fogoly, Pilátus pedig arra gondolt, hogy talán így megszabadíthatja Jézust, és felajánlotta a sokaságnak, hogy válasszanak, kit engedjen el, Barabást vagy Jézust. És a sokaság egyöntetően kiáltotta Barabásnak a nevét. Még azt is megkérdezte Pilátus az ott levőktől, hogy és akkor mi legyen Jézussal? Amikor hallotta a tömeg kiáltását, amely feszítsd meget kiáltott, akkor úgy gondolta, hogy ő itt többet már nem tud tenni, sőt, úgy döntött, hogy egyenesen ki is akar szállni ebből az ügyből. Vizet hozatott, és látványosan a sokaság előtt megmosta a kezeit. Ma ezt úgy mondanánk, hogy fedezni akarta magát, hogy a későbbiekben bármi is legyen ennek az ügynek a kimenetele, bármi is történjen, őt semmi vád ne érje. Őt soha senki ne vonja felelősségre ennek az embernek a haláláért. Látványosan megmosta a kezeit, és ezzel azt akarta jelezni, hogy ő mentes ennek az embernek a vérétől. Ahogy az ígéből is hallottuk, ártatlan vagyok ez igaz ember vérétől, ti láthatjátok ezt. De meg lehet-e ezt tenni? Meg lehet-e semmisíteni a tetteinket? Ki lehet-e vonni magunkat a tetteinknek a következményei alól? Ez az egyik kérdés, amely ennek az igének az alapján ma este előttünk áll, a másik pedig az, hogy egyáltalán ki lehet-e maradni a Krisztus ügyből? Lehet-e azt mondani, hogy nekem semmi közöm ehhez az egészhez? Pilátus ezt a szokást, a kézmosásnak a szertartását bizonyos, hogy itt Izraelben tanulta. A választott nép törvényei szerint a gyilkosságot meg kellett torolni. A gyilkosnak halállal kellett bűnhődnie a tettéért, hiszen a kiontott vér az az égre kiáltott és megszentségtelenítette Izraelnek az országát. Mózes második könyvében olvashatjuk a törvényt arról, hogyha valaki szándékosan, előre kitervelt módon orvul a másik embernek az életére tör, akkor azt meg kell büntetni. Annak el kell vennie az életét. Ha viszont egy gyilkosságnak nincsenek tanúi, ha nem lehet tudni azt, hogy ki követte el azt a gyilkosságot, akkor is cselekedni kell. Akkor is tenni kell valamit, hogy a kiontott vérnek a terhe, az átka ne maradjon a városon és annak a lakóin. A törvény azt mondotta, hogy akkor a város elöljáróinak egy patakban meg kell mosniuk a kezüket papi segédlettel az ártatlanságuknak a hangoztatása közepette. a kézmosás szertartása, tehát azt jelentette a választott nép törvényei szerint, hogy valaki kinyilvánítja az ártatlanságát, mint ahogy Pilátus is tette most. De Pilátus kézmosása azonban eredménytelen maradt. Rajta is éppen úgy nyugodott a felelősség Jézus haláláért, mint ahogy azokon, akik ezt nyíltan fel is vállalták. Ezt a felelősséget Pilátus soha semmilyen szertartással nem háríthatta el a maga feje fölül. Biztosan ismeri mindenki a magyar költészetnek az egyik legszebb, de ugyanakkor legmegrázóbb darabját is. Arany János balladáját a vétkes asszonyról, aki szörnyű tettet követett el, megölte a férjét, és tettének elkövetése után nem tudott megbirkózni a bűnével, a bűntudattal, a lelkiismerettel. Napokon, heteken, hónapokon, éveken át mosta azt a bizonyos fehér lepedőt, a bűnének a bizonyítékát, és még mindig látta a vért a fehér gyolcson, pedig az már csak foszlányokból állott, már rég nem látszott rajta semmi, de a asszony, a bűnös asszony ugyanúgy látta ott a vért, ahogy szörnyű tettének az éjjelén. A bűn, amit elkövetett, letörölhetetlen volt. Nos, ugyanígy nem segített Pilátuson sem a szertartás, a mózesi törvényekben meghatározott szertartás. A neve, mint ítélő bíró neve, egyszer és mindenkorra összeforrott Krisztus halálával. Szenvedett Poncius Pilátus alatt, mondjuk el megszámlálhatatlanszor, valahányszor elmondjuk az apostoli hitvallást. Lám ennek az embernek minden törekvése pont az ellenkezőjét érte el annak, amit ő akart. Nemhogy elfelejtették volna, nemhogy kimaradt volna ebből az egész Krisztus ügyből, éppen ellenkezőleg. A neve örökre fennmaradt és összefonódott Krisztus halálával. És én azt gondolom, hogy ugyanígy nem ment fel ma sem, senkit sem, semmilyen körülmény, semmilyen magyarázat, semmilyen szertartás sem, a tetteinek a következményei alól. Pedig mégis megtesszük. És Pilátushoz hasonlóan annyiszor megpróbálunk magyarázkodni, kifogásokat találni. Pilátushoz hasonlóan mi is annyiszor megpróbáljuk egy-egy cselekedetünk, vagy szavunk után mosni a kezeinket. Persze a mi kézmosásunk nem úgy történik, ahogy Pilátusé, hanem a magyarázkodásainkban, a kifogásainkban, a körülményekre való hivatkozásainkban. Amikor például könyörtelenül átgázolunk egy másik emberen, valakin, aki kevésbé élelmes, aki kevésbé talpra esett, aki nem tudja úgy képviselni az érdekeit, mint mi, és akkor elkezdjük megmagyarázni a tettünket. Azt mondjuk, hogy hát ez a világ ilyen, ez a világ az erősek világa. Hogyha nem vagyunk elég erősek, akkor mi is így járunk, akkor mi rajtunk is átgázolnak, nem tehetünk mást. Igen, próbáljuk megmagyarázni a tettünket, azt a tettünket, hogy egészen egyszerűen semmibe vettük a felebaráti szeretet, a keresztjén szeretet parancsát. És ugyanígy meg tudjuk magyarázni olyan sok más tettünket, olyan dolgainkat, amelyek mind-mind a krisztusi tanítás ellen vannak. Szinte kifogyhatatlanok vagyunk a magyarázkodásban, a mentegetőzésben. Igen, próbálkozunk. Próbálkozni lehet, de biztos, hogy eredménytelen lesz. Ugyanúgy mint ahogy Pilátus próbálkozása is eredménytelen maradt. Mert sem a cselekedeteinket nem tudjuk meg nem történté tenni, sem az érettük való felelősséget nem tudjuk magunktól elhárítani. A világ talán elfogadja a magyarázatainkat, mert a világot meg lehet téveszteni, a világot be lehet csapni, sőt még önmagunkat is. Hiszen valljuk be őszintén, hogy ezekkel a magyarázkodásokkal, kifogásokkal, érvelésekkel legelsősorban is a magunk lelkiismeretét akarjuk ám megnyugtatni. De az Istent soha nem csalhatjuk meg, mert ahogyan a Zsoltár író mondja, te megfizetsz mindenkinek az ő cselekedete szerint. A másik kérdés pedig, ahogy mondtam, amely Pilátus próbálkozása nyomán ezen a mai estén előttünk áll, az így hangzott, hogy ki lehet-e maradni a Krisztus ügyéből? Lehet-e semlegesnek maradni Krisztussal szemben? Működhet-e az, amit Pilátus elgondolt? Az emberek közül bizony sokan azt hiszik, hogy igen. Ők azok, akik azt mondják, hogy én nem foglalkozom a vallással. Engem nem érdekel Krisztus. Igen, ez az ember álláspontja. De az ügy ezzel még nincs lezárva, nem lehet lezárva. Mert az emberi szónál, az emberi akaratnál van egy sokkal nagyobb akarat, egy sokkal erősebb szó. És ezt még azok is elismerik, akik azt gondolják, hogy ők függetlenek Jézustól. Mert az ő függetlenségük, az, amit ők függetlenségnek gondolnak, az nem egyéb, nem más, mint hogy ezt a mindenek felett való erőt, akaratot, a teremtő és irányító szót ők csak másképpen nevezik. Van tehát egy másik álláspont is. Egy másik álláspont az emberével, a magát semlegesnek kikiáltani akaró emberével szemben. És ez az álláspont az Istené. Mert tegyük csak fel azt a kérdést, hogy jó, az ember azt mondja, hogy őt nem érdekli Krisztus ügye, ő semleges Krisztussal szemben, ő nem foglalkozik vele. De tegyük fel azt a kérdést, hogy vajon Krisztus semleges lehet az emberrel szemben? Én azt gondolom, hogy nincs olyan ember, akivel szemben Krisztus semleges lenne. Az ő halála minden emberért történt. Az őt mindenképpen határtalan gyűlölettel elpusztítani akaró farizeusokért is történt, az őt eláruló Júdásért is történt, az ő ügyéből kimaradni akaró kezeit mosó Pilátusért is történt, a keresztje alatt rajta gúnyolódó római katonákért is történt. És ez a tény, hogy ő mindannyiunkért halt meg, ez a tény eleve lehetetlenné teszi azt, hogy bárki is semleges maradjon Krisztussal szemben. Valamikor, valamiképpen mindenkit megérint a Krisztus ügye. Van olyan élet, amelyben ennek az érintésnek a nyomán csodálatos dolgok születnek, csodálatos dolgok mennek végbe. És van olyan élet, amely elutasítja őt, amely eltolja ezt az őt megérintő kezet. Most ezen a mai estén, az ünnepre való készülődésünk mai estéjén adjunk hálát a mindenható Istennek azért, hogy a mi életünkben ott van Krisztus, hogy mi nem akarunk semlegesek maradni vele szemben, hanem naponként imádságainkban azért adunk hálát, hogy közösségben élhetünk vele. És kérjük a kegyelmes Istent, hogy Szent Lelke által erősítsen bennünket abban, hogy mindig merjük felvállalni a tetteinket. Még akkor is, amikor tudjuk azt, hogy az bizony az Isten tanítása ellen való volt. Ne kifogásokat keressünk, ne magyarázatokat, hanem ha már elkövettük azt, amit elkövettünk, ha már rossz útra tévedtünk, ha elfelejtkeztünk a krisztusi tanításról, akkor semmi másban ne bízzunk, csak az egyetlen lehetőségben, a mindenható Isten kegyelmében, amely megmutatkozott ott abban a golgotai keresztben. Amen. Imádkozzunk. Te az emberi szívek ismerője vagy, mennyei édesatyánk, te előtted nyitott könyv az életünk. Elrejteni semmit nem tudunk előled, mégis megpróbáljuk. Pedig ezzel nem téged, hanem önmagunkat csaljuk meg. Köszönjük neked, kegyelmes Istenünk, hogy te megmutatod azt, hogy azt a minden emberi értelmet felülhaladó csodát, hogy az, aki maga bűntelen volt, felvállalta a bűnök súlyát. Felvállalta a bűnök súlyát és következményét. Nem a maga bűneinek súlyát és következményét, hanem az embervilág bűneiét, a mi bűneinkét is. Így mutatva meg nekünk azt, hogy egyetlen lehetőség van a szabadulásra, a kegyelem elnyerésére a bűnbánat. Hogyan is maradhatna ezzel közömbös bárki is ebben a földi életben? Mégis vannak, akik megpróbálják megtenni ezt. Hallgasd meg most, Urunk, a mi könyörgésünket ő érettük. Azért, akik azt mondják, kimaradok a Krisztus ügyből. Vezesd el őket is annak a meglátására, hogy a számukra is ez az egyetlen lehetőség. És így kérünk, Urunk, azért is, hogy légy velünk a ránk következő estéken is. Segíts bennünket a lélek készítésében, és áld meg ezt a készülődést. Hallgasd meg kérésünket, imádságunkat, ami egyetlen közben járunk az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozást hirdetem, tudván, hogy az ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Hirdetem továbbá a holnap esti alkalmunkat is, amely szintén 6 órai kezdettel kezdődik. Mai Isten tiszteletünk befejezéseképpen az áldás vétele előtt a 345. énekünknek az mind a 4 versét énekeljük. 345. énekünk, Im nagy Isten, most előtted szívem kitárom. Istenek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat, ami Urunk Jézus Krisztusban. Amen.